Na, nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és folytatjuk a kegyelemről szóló sorozatot. És egy nagyon érdekes dologról lesz szó ezen a mai délelőttön, a kegyelem és az igazság kapcsolatáról. Eddig főleg a kegyelemről volt szó. Megnéztünk különböző személyeket, hogy az Úr Jézus Krisztus a velük való találkozásban, a velük való kommunikációban hogyan gyakorolta az ő kegyelmét. Gyorsan elevenítsük fel, kikről is volt szó. Volt szó a samáriai asszonyról, bizonyára emlékszünk, hogy ő vele való beszélgetésben hogyan nyilvánult meg Jézus Krisztusban Isten kegyelme. Aztán kiről volt még szó? Gyorsan segítsetek. Jairus lányáról is volt szó, ott is megnyilvánult az Isten kegyelme. Aztán szó volt Péterről, hogy Péternek a helyreállásában hogyan nyilvánult meg az Isten kegyelme. Szó volt a házasságtörő asszonyról is, hogy az ő életében hogy adott reménységet és lehetőséget, egy új kezdetet, az, hogy Jézus kegyelme megnyilvánult. Így van. A születésétől fogva a vakember meggyógyítása, az elutasítottságából hogyan kapott kegyelmet, és hogyan tudott tovább lendülni ezen. A mai délelőttön lesznek majd olyan személyek, akik újra-újra előkerülnek, és lesznek majd új személyek is, akik szintén Jézusnak a találkozásaiból fogjuk megnézni, hogy Jézusnak a életében, szolgálatában az igazság és a kegyelem hogyan valósult meg. És ezzel kapcsolatosan szeretném János evangéliumából felolvasni János evangéliuma első részét, és innen a 14. verstől a 18. versig, kérlek titeket, hogy kövessétek velem együtt. János evangéliuma első rész 14. versétől a 18. verséig fogom olvasni. Így hangzik. Az ige testé lett, és közöttünk lakozott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és így kiáltott. Ő az, akiről megmondtam. Utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt nálam. Mi mindnyájan az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. Az Istent soha senki nem látta. Az egyszülött fiú, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Úr Jézus, téged magasztaltunk énekekben, imádságokban, és téged szeretnénk most magasztalni az ige hallgatás által is. Szeretnénk, Úr Jézus Krisztus, megnyitni magunkat előtted. Szeretnénk eléd hozni az életünket, gondolatainkat, viszonyulásainkat, meggyőződéseinket, és szeretnénk, hogyha a te igéd fényében lehetnének mindezek. Mert arra van szükségünk, Úr Jézus, hogy a te igéd, a te beszéded, amely élő és ható, amely el tud hatni a szíveknek, a velőknek megoszlásáig, megítélheti a gondolatokat, szívünk indulatait. Ez az ige legyen az, amely beleszól a mi életünkbe. Jóvá hagyja, amit jóvá kell hagyni benne, megítéli, amit meg kell ítéljen benne, tanácsol, igazgat, vezet, megjobbít. Te pontosan tudod, hogy ebben a kérdésben, a kegyelem igazság kérdésében mire van igazán szükségünk. Kérlek téged, Úr Jézus, hogy személyre szabottan, egyen-egyenként foglalkozz velünk, és korrigálj, és segíts, és úgy szeretnénk, Úr Jézus, hozzád hasonlítani ebben is, hogy a mi életünkben is, a mi gondolatainkban is, az egymással való kapcsolatainkban is a kegyelem és az igazság szerinted valóan működjön. Kérjük ehhez a te Szent Szellemednek a jelenlétét, meggyőző hatalmát. Amen. Felolvastam egy részt a Bibliából, egy ige szakaszt, ami arról szól, hogy az Úr Jézus Krisztus eljött erre a földre, és a fordítás ugye nem adja teljesen vissza, de valahogy úgy kellene fordítani, hogy az Úr Jézus Krisztus, amikor eljött, akkor közöttünk sátorozott. Tehát ez egy ideiglenes, itt tartózkodás jelent. de ebben az ideiglenes itt tartózkodásában is bemutatta azt, hogy mit jelent a kegyelem és az igazság egymással együtt. És bár rövid volt az idő, amit az Úr Jézus itt töltött a Földön, ez a 33 év szolgálatát, ha tekintjük, az a 3,5 év, mégis nagyszerűen bemutatta azt, hogy ez a két dolog, a kegyelem és az igazság, hogyan működik Isten szerint. Ezt azzal a céllal tette, hogy megmutassa, hogy Isten tud egyszerre igazságos és kegyelmes lenni. Ezek nem egymásnak ellentmondó isteni tulajdonságok. És azzal a céllal tette, hogy te is, én is, mindnyájan tudjunk egyszerre igazságosak és egyszerre kegyelmesek lenni egy-egy adott élethelyzetben. Azt szeretném most, ha ezen a mai délelőttön megvizsgálnánk, hogy a kegyelemnek és az igazságnak az egymáshoz való viszonyát hogyan éljük meg. Látom majd bibliai példákat. És az Úr Jézus Krisztus, ami példaképünk és tanítunk, hogyan tudta ezt a kettőt jól csinálni. Szintén kapcsolatokat fogunk majd látni. A kegyelem és az igazság viszonylatában az szokott megjelenni, hogy az egyiket túlhangsúlyozzák, másikról pedig, mintha nem is lenne. Úgy gondolkoznak. És a kegyelmet túlhangsúlyozó és az igazságot elhallgató hozzáállás problémája az, hogy olcsó kegyelmet kínál. Nem beszél a bűnről, nem beszél az elveszettségről, nem beszél a bűnös gondolatokról, a bűnnek a következményeiről, nem beszél arról, hogy a bűnnek mi a zsoldja, az istentelen életnek mi a következménye, hanem a kegyelemnek csak azt próbálja felvillantani, hogy majd az Isten kegyelmes, majd a végén minden úgy is helyre jön, majd az Isten kegyelme mindent befedez, és nem hajlandó az igazságról beszélni. És ez nem jó. Az nem jó, amikor a kegyelem túlhangsúlyozódik, és az igazság pedig elhallgatódik. Mert Jézus sosem képviselte ezt, sosem támogatta azt, hogy ez így valósuljon meg, akár személyes életünkben, akár pedig a gyülekezeti életünkben. Akik a kegyelmet túlhangsúlyozzák, az igazságot elhallgatják, azt mondják, hogy ezt azért tesszük, hogy megmentsünk embereket. Azért tesszük ezt, hogy nehogy megijedjenek az emberek, nehogy eltávolodjanak Istentől, a gyülekezettől, inkább csak beszéljünk a kegyelemről, a szép dolgokról, a jó dolgokról, és ne beszéljünk a bűnről, meg ilyen dolgokról, mert az emberek talán meg fognak ijedni, és nem fogják követni az Úr Jézust. Szerintetek ez egy felhozzáállás? Ugyehogy nem. Jöjjenek minél többen, csak a kegyelemről beszéljünk, ne beszéljünk semmi másról, majd az Isten helyre rakja bennük a dolgokat. Ez nem korrekt. Ez nem Isten szerint való. Emellé nem tud odaállni az Úr Jézus, sem az ige. Hogyan lehet kegyelmet hirdetni olyan valakinek, akit nem szembesítettünk azzal, hogy bűnös? És figyeljétek meg az evangelizációkat. Én azt vettem észre, hogy nagyon sok evangelizációban csak az hangzik el, hogy gyere, gyere az Úr Jézushoz, fogadd be őt, jaj, de jó lesz, ez lesz, az lesz, amaz lesz utána, de nem hangzik el, kedves barátom, te vagy szakadva az Istentől. Hogy vannak bűneid, vannak bűnös cselekedeteid, Istennek háttal születél el a világra, hoztad magaddal a óemberi természetet, meg az Ádámtól örökölt természetet, és ez egyenes út a pokolba. És neked meg kell térned, meg kell változnod. Sok evangelizációban ez nem hangzik el. Csak az, hogy az Isten kegyelmes, és az Isten mennyire szeret. Ez nem tisztességes. Emellé nem állod az Úr Jézus, meg a Szentlélek sem. Hogy kiáltsam már ki kegyelemért, hanem bűnös. Nem tud. És nem is fog. És ezért van, hogy nem, miért nem térnek meg, miért nem fogadják el az Isten kegyelmét. Hát azért, mert nem tudják, nem szembesültek azzal, hogy bűnösök. Kell a kegyelmi légkör kialakítása gyülekezetben, de nagyon fontos az igazságnak is a képviselete. A kegyelem mellett. És tudjátok, azt a példát hozom elétek, amiről már volt szó, csak egy kicsit másképp. Emlékeztek rá, amikor az Úr Jézus beszél a samáriai asszonnyal. Hogy nyilvánul meg az Úr Jézus Krisztusban a kegyelem? Legelőször is abban, hogy útba éti Samáriát. Nem kerüli ki, nem csinál egy U betűt, vagy hát egy ilyen kerülőutat, hogy ne is találkozzon samáriaiakkal, hanem azt mondja az Úr Jézus, igen, én átmegyek Samárián, bemegyek Sikár városába. Az Úr Jézus kegyelme abban is nyilvánvaló lesz, hogy minden fáradtsága, szomjúsága ellenére szóba áll egy nem zsidó asszonya. Ez is Istennek a kegyelme. Az is Isten kegyelme, hogy egyáltalán szívességet kér ettől az asszonytól, bár halkan jegyzem meg, nem olvasunk róla, hogy kapott volna vizet. Kért, de azt nem olvasjuk, hogy kapott volna egy kortyot is ettől az asszonytól. Az is Isten kegyelme ebben a történetben, hogy Jézus felkínálja az örök élet vizét ennek az asszonynak, holott nem is zsidó, és tudjuk, az Úr Jézusról azt mondta, nem küldette máshoz, elsősorban csupán Izrael házának elveszett jogaihoz. De mégis foglalkozik ezzel az asszony. Ez a kegyelem. És hol jön az igazság? Ott, amikor elmondja nek az asszonynak, hogy hidd ide a férjedet, és azt mondja az asszony, hogy nincs férjem. Tudom, 5 férjed volt, a mostanival élettársi kapcsolatban élsz. Ez az igazság. Meg az is igazság, hogy ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi meg azt imádjuk, akit ismerünk. Meg az is igazság, hogy az üdvösség a zsidók közül támad, és nem a samáriaiak közül. És az is igazság, hogy nem a helyszín a fontos, hogy Samária hegye vagy Jeruzsálem, hanem az, hogy lélekben és igazságban imádjuk az Istent. Látjátok, hogy az Úr Jézus a kegyelmi légkör mellett azért az igazságot is képviseli. És emlékeztek rá, hogy mit mond ez az asszony, amikor beérkezik a saját városába? Azt mondja, megmondott nekem mindent, amit tettem. Tehát mire hivatkozik? Az igazságra. Nem azt mondja, hogy örök élet vizét kínálta föl nekem a messiás, nem. Azt mondja, megmondta nekem mindazt, amit tettem. És lehet, hogy még az Úr Jézus ezen túl is mondott dolgokat ennek az asszonynak. És ezt az asszony éppen az közelítette Jézushoz, hogy Isten igazságát vallja. Nem kell félni attól, hogy Isten igazságát képviseljük. Nem kell félni ettől. Sőt, kell tennünk. És bátorítalak benneteket, hogy amikor helyzetbe hoz titeket az Isten, akár beszéltek, bizonyságot tesztek, evangelizáltok, tanácsadáson vesztek részt, lelki gondoztok, sose engedjétek, hogy a kegyelem az igazság rovására jelenjen meg. Mert Jézus Krisztus életében és szolgálatában nem így történt. Ő úgy tudott kegyelmes lenni, hogy közben igazságos is maradt. És ami nem volt helyes, ami bűn volt, amivel nem tudott egyetérteni, vagy ami sumákolás volt, azt ő felvette. Ez volt a kegyelem, hogy Isten igazságos volt. Ennek a asszonynak az életében is. És itt azt szeretném mondani neked, hogy ha leteszed a voksodat amellett, hogy a kegyelem mellett az igazságot is hangsúlyozod, akkor ennek több végkimenetele lehet. Lehet, hogy az lesz a végkimenetele, hogy nem fogadnak el. Elutasítják azt, amit mondasz. Kirekesztőnek, ítélkezőnek fognak tartani. Vagy egyszerűen csak eltávolodnak tőled. Mert Isten igazságát képviseled. Kegyelmes légkörben. De nem kell ettől megijedni. Az Úr Jézus se ijedt meg. Ő is tette. Képviselte Isten igazságát, és lett annak egy olyan eredménye, hogy itt közeledés született meg a Samáriai asszony esetében. Mások esetében viszont távolodás. Ez benne van. Ez benne van. Elfordulhatnak tőled, elhagyhatnak, ellenet fordulhatnak, megbélyegezhetnek, elveszthetsz kapcsolatokat, barátságokat, vagy egyszerűen csak befagynak ezek a kapcsolatok, bedermednek. De nagyon fontos az, hogy az Isten igazságáért történjen ez, és ne a te ítélkező szíved miatt. De az is lehet, amit jelent meg, hogy meggyőzheti az embereket arról, Isten igazságának a képviselete, hogy megváltozhatnak. Hogy kezdhetnek egy újat. Ez a samáriai asszony kicserélve ment haza. Azt mondhatták rá, hogy ez nem is ugyanaz a nő. Elment innen 11 órakor a kúthoz, és visszajött egy új teremtés, egy másik ember. Igen, erre képes Jézus. Legyünk őszinték, és engedjük, hogy Jézus korrigáljon, és igazságon alapuljon az életünk, az ő igazságán. Tehát arról volt most szó, hogy amikor a kegyelmet túlhangsúlyozzuk az igazságon szemben. Tehát egy másik oldal, amikor az igazságot akarjuk úgy hangsúlyozni, hogy kimarad belőle a kegyelm. És szintén egy történetet hozok elétek, egy beszélgetést, ami éjszaka történt, és egy idős ember kereste föl az Úr Jézust. Nikodémus. Ez az ember az önigazultságát tudta hozni Jézushoz. A saját igazságát. És azt gondoltam, hogy azáltal, hogy ő egy vallásos felekezetnek a képviselője, vezetője, sőt, nem is a maga nevében jön, hanem azt mondja, hogy tudjuk, hogy az Isten történt, tehát valószínűleg vannak még rajta kívül mások is, akik keresik a Jézust, az Istennel való közösséget. Oda megy ez az ember, és az egész élete arról szólt, hogy majd én megmutatom. Nem olyan könnyű azért a farizeusok között vezetőnek lenni. Ahhoz elég sok munka kell. Elég sok könyöklés kell, elég sok olyan dolog kell, miután az ember bekerül egy ilyen pozícióba, ami nem biztos, hogy nagyon szép és tisztességes. De ez az ember, Nikodémus, úgy élte az életét, hogy egyszerűen azt gondolta, hogy majd ő azáltal, hogy megteszi, amit az ő irányzata elvár tőle, majd az Istennek kedves lesz. Ha azt kéri a farizeusok, hogy ezt csináld, akkor megcsinálom, ha tiltja, hogy ne csináld, akkor nem csinálom, és majd ezáltal az Istennél jó pontokat szerzek. És tudjátok, gyerekek, ha összegyűlik 5 piros pont, akkor mi lesz? 5-ös. Valahol 10-et kell összegyűjteni. De vannak emberek, akik így közeledtek akkor is és ma is Jézushoz. A fő gondolat többet, jobban és eléggé. Ha majd többet imádkozom, vagy jobban imádkozom, vagy eleget imádkozom, akkor majd az Isten ezt be fogja nekem számítani. Ha többet olvasod Bibliát, jobban olvasom a Bibliát, eleget olvasom a Bibliát, majd az Isten jóvá írja nekem ezt jó pontokban. Vagy lehet ezt a szolgálatra is érteni, majd ha eleget szolgálom az Istent, vagy jobban, vagy még tökéletesebben teszem, akkor majd azért csak elismeri az Isten, hogy azért valamit én is letettem az asztalra. Vagy ha majd mindenkinek bizonyságot teszek a környéken, nem lesz olyan, aki ne tudná, hogy én hívő vagyok, akkor majd csak elfogadja talán az Isten, hogy mennyi mindent teszek érte. És tudjátok, elindul egy ilyen önigazság, egy ilyen saját út, egy saját mód, amit az Isten nem legalizál. És csodálkoznak ezek az emberek, hogy csodálkozott Nikodémus is, hogy miért nem érzi végre azt, hogy elérte, amit akart. És így vannak ma is az emberek, akik a saját útjaikon, a saját elgondolásaik szerint akarnak keresztjének lenni, a maguk módján, tudjátok, hívő kereszt, a magam módján vagyok az, hát az nem jó, azt szerint a mód szerint kell annak lenni, ahogyan az Isten akarja. De ez nem az Isten módja. És az ilyen emberek azok, akik, tehát ha megkérdezel, hogy szerinted a mennybe jó, hát majd elválik. Majd kiderül. Senki nem mondhatja azt, hogy oda jó. Hallottatok már ilyet? Szerintetek Isten egy ilyen bizonytalan dologra akarja a legfontosabb kérdést az életünkbe helyezni? Nem hiszem. És mégis nagyon sok ember, Nikodémushoz hasonlóan, ezen az úton megy el. Majd az én igazságom, az én munkám, az én erőm, az én izzadságom, az én, majd egyszer végre elég lesz. De ez egy ördögi kör, mert soha nem lesz elég. Mert Isten nem ezt a játékszabályt vetette le. Isten nem azt akarja, hogy a vele való kapcsolatunk ennyi görcsölésen, ennyi hiába való erőfeszítésen alapuljon. Ő azt akarja, hogy a vele való kapcsolatunk az ő kegyelmén alapuljon. És ezért mondta azt Nikodémusnak, hogy hát barátom, te Izrael tanítója vagy, alapdolgokkal nem vagy tisztában. Neked nem erőködésre van szükséged, hanem szélre. A Szentlélekre. Nem arra van szükséged, hogy alulról próbálj az Isten felé közeledni. Hanem arra, hogy felülről, az Istenről szüles újjá. Új teremtés legyél. Erre van szükséged, Nikodémus. Emlékszel, Nikodémus, amikor ott volt a pusztában a rész kígyó? Akik rátekintettek, meggyógyultak. Nikodémus, rám tekints, mondja Jézus, amikor majd felemelik az emberfiát, akkor rám tekints, Nikodémus, és ne a saját munkádra, erőlködéseidre, kényaidra. Ide kell eljutnunk, hogy végre ne a mi cselekedeteinket, a mi eredményeinket, a mi jó dolgainkat próbáljuk az Istennél beszámítatni, hanem elfogadjuk, hogy az ő kegyelme tud bennünket újjászülni. Aztán vannak, akik megpróbálják ezt a kettőt szembeállítani. Ők a fekete-fehérek, így hívom őket. Vagy kegyelem, vagy igazság. Szerintük ezek szembenálló dolgok, és egy-egy élethelyzetben, eseményben, szituációban nem lehet egyszerre kegyelmesnek és egyszerre igazságosnak lenni. Különben az a jellemző ezekre az emberekre, hogy magukkal rettentő kegyelmesek tudnak lenni, engedők, és nagyon-nagyon meg tudnak bocsátani maguknak, szemben azzal, hogy másokat viszont nagyon meg tudnak ítélni. És valószínűleg tudjátok, melyik igeszakaszt hozom most elétek. Azt az igeszakaszt, amikor Jézushoz oda citálták a házasságtörő asszonyt. Ezek az írástudók és farizeusok azt akarták, hogy most akkor vagy kő és halál, vagy elengedjük őt. Vagy. Itt hogy jelenik az igazság? Oda vinni egy nőt, és elfeledkezni a házasságtörés másik szereplőjéről? Ez igazságos? Nem. Nem igazságos. Igazságos az, hogy tulajdonképpen ez csak egy álca. Valójában Jézust akarják megkövezni? Nem igazságos. Igazságos, hogy olyan emberek próbálnak ilyen módon életet kioltani, akik semmivel sem különbek annál az asszonynál. Ó, hát ők nem törtek házasságot, de csak gyilkolni akarnak éppen. Csak álnok módon viselkednek. És látjátok, ilyen szándékok, ilyen dolgok vannak egy úgymond igazságot képviselni akaró, vagy Isten igazságát megvédeni akaró emberek szívében. És erre nagyon-nagyon vigyázni kell, testvéreim. Hogy miközben Isten igazságát tűzöd a lobogódra, és azt mondod, hogy Istenért, az ő igazságáért teszel valamit, közben nehogy a te ítélkező szíved vigyen bele olyan dolgokba, amik mögé nem áll oda az Isten. És nézzétek meg, mi volt, mi történt itt. Az Úr Jézus úgy döntött, hogy kiszélesíti a kört. Igaz, hogy csak az asszonyban középült, de az Úr Jézus egy kicsit kijebb szélesítette a kört, és belevonta a farizeusokat és írástudókat is. És úgy döntött az Úr Jézus, hogy most egyszerre gyakorolja a kegyelmet és az igazságot. És miközben az Úr Jézus ír a földre, zárójelbe, itt olvassuk egyedül az Új Szövetségben, hogy az Úr Jézus írt, zárójelbe zárva, miközben az Úr Jézus ír a földre, közben a Szentlélek meggyőzi az igazságról ezeket a szent embereket. És azt olvassuk az igében, hogy a véneken kezdve eltűntek. Mert rájöttek arra, hogy Isten igazsága meggyőzte őket, hogy ők sem hófehérkék. De kiáltottak kegyelemért. Olvassuk, hogy bármelyik oda ment volna az Úr Jézushoz, és azt mondta volna, hogy bocsáss meg, Mester, mert gonosz, önző, gyilkos szándék volt a szívemben. Bocsáss meg, mert igazságtalan voltam. Bocsáss meg, mert ítélkező voltam. Oda ment bárki Jézushoz? Senki. De azért nézzük meg, hogy ugyanezt az igazságot az asszony felé is gyakorolta. Nem azt mondta, hogy nem történt semmi. Azt mondta, hogy de, történt. De eredj el, és többé ne vétkezz. Működik az igazság is, meg működik a kegyelem is. És szerintem ezt nagyon-nagyon jó lenne megtanulni végre Jézustól. Hogy hogyan működhet ez a kettő együtt a saját életünkben, a magunkról való gondolkodásban, a másikról való gondolkodásban, vagy amikor bármilyen ügyben döntést kell hozni, most így mondjuk, mint gyülekezet, ez hogy tud működni? Mert általában ezt nem tudjuk egyszerre megvalósítani. Mert vagy igazságosak vagyunk, nagyon igazságosak vagyunk, és a kegyelemnek egy lehelletese érződik a történeten, vagy pedig rettentően kegyelmesek vagyunk, és nem mondunk semmit, és minden történhet, úgy történhet, ahogy akar, miközben az igazság sérül. Ez nagyon nem mindegy. Felírtam magamnak egy pár dolgot, amit szeretnék kérdésként így feltenni. Ha nagyobb körültekintést igényel, hogy a kegyelmet és az igazságot együtt gyakorold, akkor legyél jobban körültekintő. Ne hozz hirtelen ítéletet. Vizsgáld meg azt a konkrét helyzetet, azt a személyt, azt az eseményt, bármit. De ha nagyobb körültekintést igényel, akkor légy szíves, légy körültekintő. Ne akarj egy mondattal lezárni mindent. Mert az élet sokkal bonyolultabb annál, hogy csak egy mondattal, vagy egy valamivel lezárhast. Az Úr Jézus körültekintő volt mindvégig. És ő nem csak azokat nézte meg, akit elé citáltak, hanem azokat is, akik elé citálták őt. Lehet, hogy hosszabb időt igényel a körültekintés mellett, hogy kegyelmet és igazságot gyakorolj. De akkor hosszabb időt fordítsál. Az idő önmagától nem old meg semmit. De hogyha adunk időt magunknak, és adunk időt annak, hogy egy bizonyos eseményről, történésről úgy hozzunk véleményt, döntést, bármit, hogy engedjük, hogy egy kis idő elteljen, amíg az indulatok lecsillapodnak, és Istennek a szent lelke tud bejönni, akkor igenis megéri az időráfordítás. Hogy lehet, hogy többet kéne, hogy az igazságot és a kegyelmet jól gyakoroljuk, többet kellene hozzá imádkozni, Isten előtt lenni. És nem úgy zsigerből véleményezni dolgokat. Mert még közben Isten előtt vagyunk, közben Isten magunknak is beszél rólunk. És rájövünk arra, hogy mi is kegyelemre szorult emberek vagyunk. És bocsássatok meg, mi se vagyunk különbek. Mi sem vagyunk különbek. És az élet, tudjátok olyan, hogy bármikor hozhat bármit. Lehet, hogy te most elítélsz valakit. Megbélyegzel. És lehet, hogy két hónap múlva te kerülsz hasonló helyzetbe. Ezt mindig bízd eszedbe. Hogy Isten időnként megengedi, hogy veled megtörténjen az, amit mással teszel. Hogy meglásd, ő akkor hogy érezhette magát, amikor te azt tetted, amit. Isten nem gyors eredményeket vár, amikor kegyelemről és igazságról van szó. Nem gyors eredményeket vár, igaz eredményeket vár. Nem véletlenül, bocsássatok meg, húzza az időt az Úr Jézus a írással. Hagyott időt a Szent Léleknek. Hagyott időt az önvizsgálatra. Olyan döntéseket kell hozni a kegyelem és igazság tekintetében, ami nem azt eredményezi, hogy visszavonhatatlanul eltávolítsunk embereket magunktól, a gyülekezettől, Istentől úgyse tudjuk. Nem ez a cél. A cél a megmenekülés. A cél a helyreállás. Ahogy ez volt a cél Péternél, hogy ez volt a cél ennél az asszonynál, és lehetne sorolni a példákat. Nézzétek meg, Jézus nyitva hagyja a kegyelmi kaput egészen a kegyelmi idő végéig. Ezen a kapun nem lehet csak úgy bűnbánat nélkül visszasonfordálni. De bűnbánattal meg lehet tenni. Én azt gondolom, hogy azt fontos megértenünk, hogy a kegyelemnek csak úgy van értelme, ha igazsággal párosul. Az igazságnak csak akkor van értelme, hogyha kegyelmi módon valósul meg. Azt olvastam az igében, hogy a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. És ma is Jézus Krisztus által van. De ehhez oda kell adnunk magunkat az Úr Jézusnak. Elsősorban engem, Békési Sándor tegyen ilyennél, aztán téged, aztán a gyülekezetünket, a közösségünket, hogy egyre jobban Isten országa megtapasztalható legyen közöttünk. Amen.